Hadd köszöntsük szeretettel előadó testvérünket, régi ismerősünkhez barátunkat, Lőrinc István, Marosvásárhely alsó városi lelkipásztor testvérünket. Nagyon komoly témával jött közénk, megmondja nekünk, hogy mi a mi életünk értelme. Ha eddig nem tudtuk volna, reméljük most tisztában jövünk ezzel.
Köszönöm szépen. Eredetileg János egy más témát kér, de nem tudtam azt felvállalni az időnek a rövidsége miatt, mert azért egy előadást elkészíteni nem éppen olyan kicsi és könnyű feladat. Aki írt előadásokat, az tudja, hogy ez miből áll, és ezért egy már meglevő előadást hoztam el. Egyeztettünk, hogy mi is lenne a téma. Gondolom, hogy a legtöbbünk számára nem ismert ez az előadás. Két ember számára biztos ismert, akik az alsóvárosból jöttek, de 5 év alatt remélem, hogy elfelejtették, és lesz benne még valami új, ugyanis 5 évvel ezelőtt. Én az előadásokat először otthon szoktam elmondani, a gyülekezeti napunkon van nekünk minden év nyarán egy gyülekezeti napunk, erre szoktam egy-egy új előadást készíteni. Tehát ezzel a témával foglalkozunk, valóban izgalmas téma, hogy mi is, ami életünknek az értelme. Azt hiszem, hogy nincsen még egy olyan kérdés, amit olyan gyakran tenne fel az ember, mint ez. És nagyon jó, hogy feltesszük ezt a kérdést. Rettenetes dolog az, hogyha valaki soha nem teszi fel ezt a kérdést, bár bizonyára, hogy ilyen ember is van, aki nem foglalkozik, olyan felületesen éli le az életét, vagy úgy megtalálja, hát földi dolgokban, a mindennapokban az élete célját, hogy mélyebben nem foglalkozik ezzel a kérdéssel, de a keresztény ember igenis kell, hogy foglalkozzon ezzel a kérdéssel. Az évezredek során a különböző filozófiai iskolák is nagyon mélyen, nagyon behatóan foglalkoztak ezzel a kérdéssel. Filozófusok, pszichológusok, nyilván a teológusok is nagyon sokat foglalkoztak ezzel a kérdéssel. Nagyon sokféle válasz érkezett erre a kérdésre. Különböző korokban nagyon sokat változott, majd fogjuk látni, hogy például a reformáció idején hogy tevődött fel ez a kérdés. Volt olyan időszak, amikor az élvezetekre tették a hangsúlyt, az élvezeteknek, a földi örömöknek, gyönyöröknek a halmozására. Volt olyan időszak, amikor a sikerre, volt az emberek figyelmének a középpontjában, és ebben látták az életnek az értelmét. Volt olyan korszak, ugye, amelyik a fejlődésben, ugye gondoljuk a 19. századnak a végére, amelyik minden reménységét a tudománynak a fejlődésében látta, és azt gondolták, hogy az élet értelme a technicizált világban van, hogy egyre kényelmesebbé válik az életünk. Aztán jött a nagy pofon, hogy jött az első világháború, majd jött a második világháború, amikor nagyon nagy kiábrándulás volt ez is. Rá kellett döbbenjen az emberiség, hogy a technika fejlődése nemhogy nem jót hozott, hanem a fegyvereknek, a szörnyű fegyvereknek a kialakulását, a tömegpusztító fegyvereknek a kialakulását hozta magával. Voltak korok, amik bizonyos ideáloknak a beteljesülésében látta az élet értelmét. Marx barátunk, ő ugye azt remélte, hogy a világ proletáriai mind egyesüljenek, aztán az lett belőle, hogy a világ proletáriai ördökölni kezdték egymást az egyesülés helyett. Ugye, és hogy mi lett ebből, ezt mi is nagyon jól tudjuk. De most próbáljunk meg beszélgetni arról nyilván, mert nekünk ez a célunk és feladatunk, hogy mit tanít a Biblia erről a kérdésről, majd megvizsgáljuk az Szó és Új Szövetség, majd a reformációnak a tanításával foglalkozunk, a látszólag értelmetlen élet, az élet értelme a mindennapokban, a halálnak az értelme, és végül az élet értelme az örökkévalóság szempontja alatt. Ezek lesznek az előadásomnak a fő pontjai, ezek mentén fogunk haladni. Vizsgáljuk tehát meg először, hogy mit tanít az Ószövetség az életnek az értelméről. Az Ószövetségben is nagyon sok szó esik erről. Nagyon sok könyvben van erről szó az életnek az értelméről. De az Ószövetségben van két olyan könyv, amely kizárólag, szinte kizárólag, az egyik kizárólag ezzel foglalkozik, a másik a Jób könyve, ugye az a szenvedésnek az értelmével. Mit? Ilyen értelme van a szenvedésnek, a szenvedő embernek, de van egyetlen egy könyv, a Szentírás, az Ószövetségben, amely kizárólag csak az élet értelmével foglalkozik. Gondolom, hogy azonnal kórusban mondjuk ezt, hogy ez a Prédikátor könyve. Ez a könyv semmi mással nem foglalkozik, mint ezzel a kérdéssel, hogy mi az életnek az értelme. És ugye itt 37-szer találkozunk ezzel a szóval, hogy hiába, hiába való. Ez a szó az eredeti nyelvben levegőt, lélegzetet jelent, semmiséget jelent. Vagyis, hogy nincsen értelme az életnek, és hogy ezt még, hogy úgy mondjam, fokozza is, hogy hiába valóságnak a hiába valósága, duplán hiába valóság, duplán értelmetlenség. De az az érdekes, hogy pontosan ugyanannyiszor találjuk meg benne az Isten szót is a Prédikátor könyvében. És gyönyörűen kijön majd ebből, hogy az Isten nélkül tényleg nincsen semmi értelme az életnek. Ha az életet Istentől elszakítjuk, akkor nincsen értelme. De Istenben, Isten által, Istenből jön tulajdonképpen az életünknek az értelme. És hát először a Prédikátor megpróbálja Isten nélkül feltenni ezt a kérdést. Először, hogy úgy mondjam, szétnéz a körülötte levő világban, hogy mi van ebben a világban, és ott látja a különböző dolgokat. Például látja nemzedékeknek a váltokozását, hogy egyik nemzedék elmegy, jön helyébe egy másik nemzedék. Most még én lakok a házamban, de 30 év múlva, vagy x év múlva már egy más ember fog lakni a házamban. Most még az enyém ez a föld, én művelem meg ezt a földet, egy nemzedék múlva már nem én leszek ennek a földnek a tulajdonosa. Látja azt, hogy a folyók beleömlenek a tengerbe, de a tenger mégsem telik meg. Látja azt, hogy újabb és újabb események történnek, de mégis minden újból régi lett, és kimondja azt, hogy nincsen semmi új a nap alatt. Tehát rájön arra, hogy ez hiába valóság. Ha csak ezt a világot nézem, a környezetemet nézem, az eseményeket nézem, amelyek magam körül történnek, akkor tulajdonképpen nem találom meg az én életemnek az értelmét. Aztán a második kérdés, amikor második próbálkozás a Prédikátornak a tudomány, hogy most már megpróbálja tudományos eszközökkel megvizsgálni az életnek az értelmét. És azt mondja, hogy én ráadtam magamat, hogy kutakodjam, és a rendelkezésemre álló tudományos eszközökkel is megvizsgáljam, és kikutassam az életnek az értelmét. A tudomány, amely nem csak regisztrál, hanem reflektál is, amely megállapítja a különböző dolgok közötti összefüggéseket, amely megállapítja az életnek a különböző törvényszerűségeit. Tehát ráadja magát, ugye Salamonról van szó, aki az akkori kornak a legtudósabb embere volt, aki az akkori világ szintjén, hát minden kikutatott, amit csak ki lehetett kutatni. Nyilván, hogy azóta még nagyon sokat fejlődött a tudomány, de ki mondja, hogy a tudomány által, a tudománynak az eszközeivel se juthatunk el az életnek az értelméhez. Ez is a léleknek a gyötrelme. Hogyha szó szerint lefordítjuk, akkor ez így hangzik, hogy szél utáni vadászat. Hát a szél után nem kell vadászni, mert abból nem lehet gulyást főzni, ugye? Tehát az hiába való. Ez is a léleknek a gyötrelme. És ahogy mondtam, bár a világ óriásit fejlődött a tudományban Salamon óta, de kérdezem én, hogy a tudomány által, önmagában a tudomány által boldogabbak lettünk-e? Én szoktam is mondani, amikor tesszük ki a sok kütyüt, mindent, hogy régen nem volt, és akkor is boldogok voltunk, ezek nélkül is. Nem lettünk boldogabbak. Az élet értelme az nem található meg a tudomány által. A harmadik próbálkozása a prédikátornak az az életnek az örömei. Megpróbálni, belevetni magát az életnek az örömeire, ami kívánatos, ami létezik, szem, szájnak, testnek ingere, az találja meg az ember, próbálja kiaknázni ennek az életnek minden örömét, minden lehetőségét. És hát Salamonnak, hogy úgy mondjam, ez is rendelkezésére állott bőven, mindenből volt neki, mindenfajta örömből, mindenfajta élvezetből, ami létezik, és azt mondja, hogy ez is a léleknek a gyötrelme. A nevetésről azt mondom, bolondság, és a vígasságról mit használ az. Tehát a szórakozás, az öröm, a mindenféle kikapcsolódás nem tudja megadni az embernek az értelmét. És ezt kell mondja egy olyan ember, akitől, hogy úgy mondjam, az élet semmit sem tagadott meg, akinek mindenre lehetősége volt maximálisan, hogy úgy mondjam, élvezhette ezt az életet. És mégis erre is azt kell mondja, hogy ez hiába valóság. Aztán a következő próbálkozás az a vagyon, a tulajdon, a bírvány, és elmondja, hogy ő házakat épített, palotákat épített, gyönyörű kerteket létesített, földeket művel. Tehát mindent, ami csak létezik, birtokában volt, ugye is tudjuk, leírja a Biblia, hogy mi minden volt Salamonnak a birtokában, micsoda vagyona volt, hogy Békáli és a mai gazdagok mind elbújhatnának mellette, ugye? És mégis egy adott ponton azt mondja, de hogyha meghaltam, akkor mi lesz mindezzel? Mi lesz azzal, amit gyűjtöttem? Mi lesz azzal? Minden itt marad. Van ebben maradandó érték? Abban, amit birtokolok, nincsen, mert csak ideig, óráig van. Ez se tudja megadni az életnek az értelmét. És drága testvérei, miután Salamon végigmegy ezeken, tehát próbálja megmagyarázni az élet értelmét a világból, a környezetéből, az emberek viselkedéséből, a természeti jelenségekből, próbálja megmagyarázni a világot, ugye a tudományosból és a tudományos kutatás által, az életnek az örömeiből, a vagyomból, körülbelül ezek nagyjából azok az emberi dolgok, amikkel az ember próbálkozik, persze lehetne még mást is most felsorolni, de ezek az alapvető dolgok, ezek nem változtak 3000 év után sem. Ki kell mondja azt, hogy ez hiába való. De Salamon, hogy úgy mondjam, nagyon bölcs abban is, hogy ezt azért teszi, hogy végül szépen az eseményeket görgeti a megoldás felé. Azért mutatja be azokat az utakat, amelyek nem vezetnek el az élet értelmének a megtalálásához, hogy végül felmutassa ami számunkra, hogy mégiscsak van értelme az életnek. És ez az értelem az, hogy mi Istenből élünk, Isten által élünk. Tehát minden hiába valóval, ez szám szerint is nagyon érdekes, ugye 37 hiába valóval, 37-szer ott van az, hogy Isten. Isten nélkül hiába való, Istennel nem hiába való. És a végén rájön arra, hogyha Isten ott van, hogy úgy mondjam, hogyha ezeket Isten kezéből veszem el, akkor ezek jó dolgok. Isten adja. Isten adja a teremtett világot, amivel lehet gyönyörködni. Isten adja a buksimat, hogy tudományt tudjak űzni vele, hogy értelmes életet éljek. Isten engedi meg a tudománynak a felfedezéseit, a tudománynak a fejlődését. Istentől vannak az életnek az örömei is, azokkal az Isten törvénye szerint, az Isten által adott keretek között lehet élni, még szórakozni is lehet Istennel, és Isten szerint majd még erről lesz szó. És Isten adja a házasságot, a családot, a vagyon és a picula is Istentől van végső soron. Azt is Isten ajándékaként tudjuk elfogadni. Tehát végső soron a prédikátor nem pessimizmust hirdet, és ha mi foglalkozunk ezzel a könyvvel, ezután mindig így foglalkozunk, és így nézzünk az élet értelmére az Ószövetségben, hogy igenis van értelme. Isten által, az Istennel való kapcsolatban van értelme az életnek. Végső soron nem is így kell feltegyük a kérdést, hogy van-e értelme az életnek, hanem kicsoda Isten a mi számunkra. Kicsoda Isten nekünk. Az az Isten, aki nekünk egy értelmes létet adott, és aki által mi egy értelmes életet élhetünk. És Isten nélkül, valóban Istenen kívül senki és semmi nem tud életet adni a mi életünknek. Most lépjünk még egyet, mit tanít az új szövetség az életnek az értelméről. Tudunk el azt, hogy az új szövetség egy nagyon különös korban született, ugye ez az első század, ez nagyon gazdag volt filozófiákban. Rengeteg filozófiai iskola működött ebben a korban. Millió vándor prédikátor, vándor filozófus járta annak idején a városokat főleg, de a falvakat is, és mindenki megpróbálta eladni, hogy úgy mondjam, az ő filozófiáját, az ő tanítását. Ebben a korban, az új szövetség korában erre a kérdésre rengeteg válasz volt, és nagyon sokféle válasz volt. Ott volt az arisztotelészi filozófiának a válasza, ugye, hogy az életnek az értelmét nem a földi dolgokban, nem a látható, nem a tapintható dolgokban kell keresni, hanem az ideában. Ugye ez volt az ő fő gondolatuk, a fő tanításuk, a gondolatban, a szellemben, a szellemiségben kell keresni. Így alakult ki az, amit mi a teológián így tanultunk, hogy a dualista gondolkozás, hogy a test az alacsonyabb rendű, a test az megvetendő, ugye a halál is egy jó dolog azért, mert a lélek, a magasabb rendű lélek kiszabadul, úgymond az alacsonyabb rendű testnek a fogságából. És ezért minél jobban el kell szakadni ettől a földi világtól, az anyagi világtól, és minél inkább a filozófiában, az ideában, a gondolatok világában kell keresni. Aztán voltak a fatalisták, ugye ismerjük a görög tragédiákat, hogy csinálhatsz, amit akarsz, mert úgyis beteljesedik a sorsod, a fátum. Ugye, nagyon érdekes ez a fatalista gondolkozás, nagyon él a mi gyülekezetünkben, ugye. Megszólítottam egyszer egy nagy dohányost, ugye, aki 2-3 csomaggal szívott, ezt mondtam, hogy kedves Barátom, hát ennek nem lesz jó vége. István, ami az írkában meg van írva, úgyis annyit fogok élni. Aztán az írkában persze az volt megírva, hogy érszükület, és a végén 50-valahány éves korában ez az ember kiugrott a kórház ablakából, szörnyet halt, és a tragédia, a kettős tragédia az volt, hogy még a felesége is öngyilkos lett, és ezzel a gyermekeit is olyan helyzetbe sodorta, hogy teljesen roncsok lettek, ugye? Tehát ez a sorsa, ugye? Hányszor látjuk ezt, ugye, hogy azt mondják az emberek, én temettem olyan embert is, aki szilveszter napján részegen a kombinátnak, vagy a turbinának a gátján át akart venni, persze, hogy belepottyan, meghalt. És a kedves kóristák, a kedves presbiterbás, és tiszteletes úr, ez volt a sorsa. Hát igen. És mondtam, hogy én ezt nem hiszem, biztos nem volt. Az nem volt sorsa, hogy berúgjon, az, hogy a turbina csövid mászkáljon, ezek mind nem voltak megírva az írkába. Ez az ő hülyesége volt. Ez az ő felelőtlensége volt. Tehát vigyázzunk, mert látjuk az emberekben, ezt nagyon sokszor kell korrigálni. Persze, hogy van sorsunk is. Ugye sok minden sorsszerű, az, hogy Erdélybe születtem, az, hogy azok voltak a szüleim, az, hogy férfi vagyok, vagy nő vagyok, stb. Tehát vannak sorsszerű dolgok az életünkben. De ugyanakkor ott van az, hogy a felelősség az életünkben. Aztán a hedonizmus, erről már beszéltem, Carpe diem, élvezd a mát, ez is egy nagy filozófiai iskola volt. Ezeknek a jelszava az volt, amit Pál apostol is idéz, hogy együnk, ígyunk, mert holnap úgyis meghalunk. Aztán volt még egy másik nagy filozófiai iskola, sztoikusok, ugye, akik azt mondták, hogy minél szemtelenebbül, ugye, rá se bagúzzál, hogy mi van ebben a világban, szépen tűrjél el mindent, nyugodjál vele mindenben, erezd el magad, mint a béka, amelyik beleesett a tejbe, ugye, mert úgyis meg fogsz fulladni. Tehát ez volt a sztoikusoknak a gondolata. Nos, csak azért mondtam el ezeket, ugye, hogy érzékeljük azt, hogy milyen különös világba, milyen kavalkádba érkezett meg az evangélium. És az evangélium ebben a világban, ezek között a filozófiák közé kellett, hogy frekuráljon, ahogy mondja a spanyol, ugye, befurakodjon, és ezek között kellett talajt verjen. És jött az evangélium, testvéreim, és az evangélium az kulcs, az evangéliumnak a kulcsfogalma, ez a reménység. Az új szövetség az életünket és az életünknek az értelmét a reménység fogalma alatt ragadja meg. A reménységünknek van alapja és van perspektívája. Az új szövetségnek a kulcsszava az élet értelmét illetően ez a reménység. A reménység forrása pedig egy személyben van, és ez a mi számunkra Jézus Krisztus. Jézus Krisztus, aki nem hirdetett ideálokat, aki nem robbantott ki forradalmakat, nem akarta átrendezni ezt a világot, de életünk véghez vitte a két legfontosabb dolgot, ami a mi életünknek reménységet ad, és ez az, hogy meghalt a mi bűneinkért, kibékítette, az imahétnek ez volt a témája. Istent rendbe hozta, hogy úgy mondjam, a kapcsolatot Isten és ember között, és feltámadott, és ezzel az életünknek egy hatalmas perspektívát adott, egy mennyei távlatot adott, hogy mi most már nem csak ezt a földi életet látjuk. A mi reménységünknek az alapja tehát Jézus golgotai keresztje és az ő feltámadása, az üres sír. Testvéreim, az új szövetség elmondja azt, hogy Isten egy jó világot teremtett a mi számunkra. Nem kell megvetni ezt a világot. A látható világ is jó, a testünk is jó. Isten csodálatos műve, nem alacsonyabb rendű, nem megvetendő. Nyilván azt is tanítja az új szövetség, hogy jött az óriási tragédia világba, jött a bűneset ebbe a világba. Ez megrontotta ezt a világot, tönkretette az Isten teremtett világát, de Isten nem nyugodott bele ebbe, nem nyugodott bele az embernek és a világnak a romlásába, elküldte Jézus Krisztust az idők teljességében ebbe a világba, és az ő, még egyszer hangsúlyozom, halála és feltámadása, hogy úgy mondjam, egy új reménységet adott a világ számára, egy új világot adott. Krisztusban Isten helyreállítja az embernek az Isten képűségét. Az ember alkalmassá válik kegyelemből, Isten munkája nyomán, hogy ebben a teremtett világban az ő képviselője legyen, és egy általa adott, szent, áldott értelem szerint élje le ezt a földi életét. Így az ember egy győzelmes életet élhet, egy hasznos életet élhet, egy értelmes életet élnek. És persze lehetnek a hívő embernek az életében is nehéz pillanatok, lehetnek mélységek, lehetnek olyan pillanatok, amikor ő is úgy van, mint Illés, hogy értelmetlennek látja az életét. De Isten az övét nem hagyja a mélységben, ha át is kell menjenek ilyen pillanatokon, amikor értelmetlennek látják az életüket, onnan kiemeli, kihozza őket Isten. És a végső reménység, hogy ezek elmúlnak, a fájdalom, a kiáltás, a szenvedés, úgy, ahogy a Jelenések könyve megfogalmazza, elmúlnak, Krisztus visszajön, és az új égnek és az új földnek a valóságában teljesen helyreállítja Isten eredeti tervét, azt, amit ő eltervezett a világ számára. Az életnek az értelme a reformátoroknál. Ahhoz, hogy ezt megértsük, testvéreim, kell látnunk azt, hogy a 16. század egy szörnyű század volt. Rengeteg nyomorúság volt benne. Ott voltak a szörnyű pestis járványok. Ott voltak a háborúk. Ott volt a szegénység. Ott volt a nyomorúság. Óriási volt a gyermekhalandóság. Rengeteg fiatal halt meg. Édesanyák haltak meg szülésbe. Tehát nem volt egy rózsás kor, testvéreim, a reformáció kora egy nagyon nehéz idő volt, és utána jött az üldözés, a mágiák, az inkvizíció, ugye, tehát egy nagyon nehéz kor volt a reformáció kora. Mi el se tudjuk képzelni, drága testvéreim, hogy milyen nehéz volt az élet. Most panaszkodunk, csak fiataljaink menekülnek nyugatra, mert olyan nehéz az élet. Hát ahhoz képest, hogy mi volt a reformáció idején, hát most tejbe, vajba fürdünk ahhoz képest. És ezért, testvéreim, az embereket nem is az élet foglalkoztatta sokkal inkább, hanem a halál. Mert minden nap a halálnak a közelségében éltek. Jön egy pestis járvány, jön egy háború, mindenem elmehet, mindenem elpusztulhat. Egyfajta apokaliptikus hangulatba éltek. Ha megnézzük Dürernek a metszeteit, visszatérő motivum a halál. És ezért ebben a korban, hogy úgy mondjam, nem is az élet művészetét dolgozták ki, hanem a boldog halál művészete volt, egy egész irodalmi műfaj volt, ugye tanultuk, tanította Gálfi Zoltán professzor úr az úgynevezett Ars Beata Muriendi, a boldog halál művészet. A festmények is megörökítik, hogy ott van a haldokló, sokszor fiatal haldokló, ott áll mellette Isten és az ő angyalai, ott áll az ördög és az ördögnek az angyalai. Pontosan ezekben a könyvekben le volt szabályozva, biztos érdekes lenne, az én kezembe nem kerül, hogy hogy kell viselkedjen a halott, hogy kell viselkedjenek a hozzátartozó, hogyan kell meghalni. Az élet értelme főleg ezek miatt, hogy úgy mondjam, vált égetővé, hogyha ilyen rövid az élet, hogyha ennyi veszély fenyegeti az életemet, hogyha meghalhatok a gyermekágyban, hogyha meghalhat a csecsemő, ha jön egy háború, akkor mi értelme van még az életemnek. És ezekben próbáltak a reformátorok szép üzeneteket megfogalmazni. Luthernek van egy nagyon híres prédikációja, amit ő az életről és a halálról mondott el. Azt mondja Luther ebben a prédikációban, és nagyon érdekes, hogy a KT-nak a gondolata, 16. század. Mit mond Luther, mivel vigasztalhatod magadat? Az, hogy van nekem egyetlen vigasztalásom, hogy akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. És ezért én sohasem kell azt mondja Luther, hogy semmiért sem értem, hogy életemnek nem volt értelme. Nem a halálnak voltam a játékszere, nem a sorsnak voltam a játékszere, hanem Krisztusé voltam, Krisztus könyörült rajtam, Krisztus vezetett engem, és Krisztus most is itt, ha meg is kell halnom fiatalon, vagy mágián, ugye, érdemes elolvasni, és ezek már megvannak, Calvinnak például a leveleit, a kivégzendő mártírokhoz, a lyoni egyetemistákhoz, hogy hogyan vigasztja ezeket a fiatal embereket, akik az életüket oda kell adják Krisztusét. A második válasza Luthernek az, hogy hit, a hit az, ami értelmet ad az én életemnek. Annak van értelme csak, hogyha hit által élek, hogyha hit által próbálom értelmezni az én életemet. És a harmadik nyilván az, hogy az életük értelme nem elsősorban ebben a létben, a földi életben van, hanem a létük értelme ezen túl van, Krisztusban és az örök életben. Calvinnak gyönyörű üzenete van, testvéreim, az élet értelmét. Ugye ő polemizál a pápistával, pápistákkal, ugye állandóan, és a római katolikusok azt tanították, hogy tapogassad magadat, hát hogyha találsz magadban erényeket, találsz magadban jó tulajdonságokat, ezzel szemben Calvin, ugye, és ezt gondolom mindnyáján is ismerjük, gyönyörű szép tanítása, hogy az életünk értelme az Isten dicsőségének a keresésében és a munkálásában van. Ez az ember életének a fő célja. Calvin abban látja az ember életének az értelmét, hogy mindenben igyekezzen, mindenben törekedjen az Isten dicsőségét cselekedni, megtalálni. Mi nem önmagunkért élünk, a mi életünk nem egy öncélú élet, a mi életünk Isten dicsőségére való élet. Kávé rengeteget hadakozik azokkal, akik megelégeztek a földiekkel, akiket kielégít csak ez a földi élet, de hadakozik azokkal is, akik megelégeztek önmagukkal, és önmaguk körül forgolódnak, mert az, hogy az élet értelme Krisztusban van. Nem az a fontos, nyilván nem ilyen értelemben, amit nem az az elsődleges, amit mi tettünk, hanem amit Isten tett érettünk, és a mi cselekedetünk csak egy válasz Isten cselekedetére. Persze, Calvinnál ugye megvan a feszültség egyfelől, a predestinációs Isten szuverenitása, tehát Isten elrendelése, ugye Calvin rendületlenül hisz ebben, hogy minden Isten rendel el az embernek az életében, ugye, éppen a Bibliaóránkon volt az egyházmegye gyűlésen, hogy a tanítványok elhívása is, hogy mondhattak-e nemet. Calvin erre azt mondja, hogy nem mondhattak nemet a tanítványok. És azt mondja a mártíroknak is, hogy Isten titeket arra rendelt, persze tanítja őket, hogy hogyan válaszoljanak a vallatóiknak, de eleve tudták, hogy úgyis a kivégzés lett a vége. Ő azt mondja, hogy nektek Isten ezt a nehéz, de dicső hivatást adta, hogy ti a mártír halálotokban dicsőítsétek meg Istent. Az ember életének célja, hogy Istent keresse és megtalálja ebben a földi életben. És az, hogy a Calvin az életnek a legapróbb dolgaiban is nem kell kivonulni, ugye óriási harcot vívtak a reformátorok a szerzetesség ellen, a szerzetesi életideál ellen, hogy akkor tudsz Isten dicsőségére élni, ha kivonulsz egy pózdának a tetejére, vagy sziklának a barlangjába, és ott senki által nem zavartatva dicsőíted az Isten. Kálvinnak gyönyörű tanítása, csak hát ezekre nincsen idő, ugye, hogy azt mondta a hivatásban, ő azt mondta, hogy a lelkipásztor is, az utcaseprő is egyformán Isten dicsőségére végezheti a maga munkáját. Kálvin teológiájára jellemző az a kifejezés, hogy katona, rengeteget használja ezt a kifejezést, hogy az ember katona szüntelenül harcban van. Miért? Azért, mert mi elbuktunk, azért, mert egy bűnnel teli világban élünk, azért, mert mi Isten ellenes hatalmaknak a szorításában élünk. Kell harcolunk befelé, magunk ellen, a magunk bűnös kívánságai ellen, de kell harcolunk kifele is, a világnak a kísértései ellen. A keresztény embernek ezért ebben a harcban soha nem lehet nyugalma. Kálvin nagyon sokszor hangsúlyozza azt, hogy még nem vagyunk a célnál, még útban vagyunk. Ugye Kálvin azért, ez is egy picit ilyen kettősség, ugye, hogy egyrészt nagyon fegyelmezett életet tanít, hogy az embernek meg kell tagadnia önmagát. Mindenben meg kell tagadnia. Másrészt azért elismeri azt, vagy tanítja azt is, hogy az Isten által megadott keretek között élvezheti azokat a dolgokat, amiket Isten adott el egészen a borfogyasztásáig. Ugye, amit Kálvin nem ellenzett, viszont halálos ellensége volt a részegségnek, azt mondta, hogy a részeg emberről letörlődik az Isten képe, és a disznóhoz lesz hasonlóvá. Kálvin tehát az Isten dicsőségének a keresésében, és voltak egy másik jelmondata is, amely így hangzott, ezt nem szoktuk olyan gyakran idézni, hogy inkább ezerszer veszel el ez a világ, mint hogy Isten dicsősége a legkisebb dologban is csorvát szenvedjen. És Kálvin és az egész genfi munkássága arra irányult, hogy megmutassa, hogy nem lehetetlen dolog egy Isten dicsőségére való élet ebben a világban és ebben a társadalomban. Az élet értelme a gyakorlati életünkben. Drága testvéreim, itt a siker kérdéséről kell mi beszéljünk egy picit. Ez a világ az élet értelmét a sikerben látja. Ugye a Biblia nem igen ismeri ezt a szót, néhányszor használja ezt a szót, de inkább az áldásról beszél. A siker az mindig általában egy vágynak a kielégítéséhez fűződik, ugye? És sokszor egy-egy termékhez fűzi a reklámnak a világa, ugye? Hogyha megveszed azt a terméket, ugye, ha azzal a mosóporral mosol, akkor sikeres ember leszel, vagy ha azzal a dezodorral fújtatod magadat, ugye, akkor sikeres, mert nézd meg azt a sztárt, ő is azzal a dezodorral fújja be magát, és milyen sikeres ember lesz. Tehát, hogyha, és persze ez a fogyasztói társadalomra úszik, hogy vedd meg a termékét, mert úgy leszel boldog, és ha nem veszed meg, akkor szerencsétlen, boldogtalan ember vagy és leszel. Az önmaga, a siker az mindig az embernek az önmaga körül való forgolódása, sikerben is önmagát akarja felnagyítani, felmagasztalni, hogy úgy mondjam. Amit Isten igéje tanít, pedig az, hogy az ember ki kell lépjen önmagától, ne önmaga körül forgolódjon, hanem egy másik cél van az értelmének, az életének a középpontjában is, ez a szolgálat, Isten szolgálata, és természetesen ezzel szorosan összekapcsolódóan a fele barátnak a szolgálata, az embertársnak a szolgálata. A siker mindig ahhoz köti az életet, hogy mit van, Isten pedig, Istennek az a fontos, hogy milyen ember vagy. Nem az a fontos, hogy mit van, hanem sokkal fontosabb az, hogy milyen ember vagy. Jézus nagyon sokat beszél erről, ugye? Aki meg akarja tartani az életét, elveszti azt, aki pedig elveszti az ő életét, én élettem és az evangéliumért, az meg fogja találni azt. Hát mit jelent az életet elveszteni? Éppen az, hogy feladjuk az én központú, a magunk körül forgolódó életet, és ez a szeretetben valósul meg. Az életnek az értelme a szeretetben való élet, a szeretetben való szolgálat. Mert másképpen üres marad a létünk, üres marad az életünk. Összefoglalva tehát azt mondhatjuk el, hogy értelmes élete annak van, aki Istentől kapott feladatot és küldetést teljesít ebben a világban. És ebben a küldetésben ott van, ami bizonyságtevő szeretetben való életünk az emberek között, ebben a világban, ebben a társadalomban. Egy nagyon nehéz kérdés, ezt így fogalmaztam meg, a látszólag értelmetlen élet. Itt gondolhatunk például egy kómában levő emberre, aki esetleg évekig él kómában. Gondolhatunk egy súlyos fogyatékosra, ugye, akinek, hogy úgy mondjam, szinte nincsen értelme, vagy nagyon kevés értelem adatot. És mi erre azt mondjuk, ezért mondtam itt, hogy látszólag értelmetlen élet. Mi értelme van egy ilyen életnek? Én voltam egyszer, és engem elkísér egész életemben, teológus koromban Lipcsében, egy súlyos fogyatékosoknak az intézetében, ahol olyan emberek vannak, nem is tudom, hogy nevezzem, például 10 kilósok maradnak egész életükben, akkor azt hiszem, ez az antibébi dolog volt, és ezért születtek ilyen szörnyű torz szülöttek, megrázott, és mind a mai napig kísértés. Én ott tettem fel, hogy mi értelme van ezeknek az életeknek. Valóban, hát nem kellene adni neki egy injekciót ennek, és tisztába tenni, szeretettel minden nap. Nem. Miért van értelme ezeknek az életé, az ilyen életnek is? Egyfelől azt, hogy néha a szeretetet tudják ők is érzékelni, és tudják a szeretetünket viszonozni, és ahol a szeretet megvalósul, akármilyen szinten is, ott az soha sem értelmetlen. Van nálunk egy Down-kóros kislány, Rebekáik, tudják, ugye, én már készülök előre, körülbelül ekkora, amikor úrvacsorát adok, akkor lehúzza így a fejemet, ugye már hajolok lefele, bukó, repülőség, hatalmas cup, én is megpuszilom, erre még egyszer lehúzza a fejemet, aztán valahogy befejezzük ezt a szertartásot, ugye, és de, hát egy csodálatos élmény, az a szeretet, ahogy ő tud szeretni, és azt az anyja valahogy el kell húzza onnan mellem, mert ölelget, és ott maradna, ugye. Annyi szeretetet kap az ember egy ilyen gyermektől, egy ilyen lénytől is, ugye. És testvéreim, mi az élet értelme? Csak az, aki értelmes, akinek van értelme, nem. Csak az, aki tud még szolgálni, akkor a betegnek nincs értelme, de van értelme. Akkor az az értelme, hogy én adjak neki szeretetet. Az, ahogyan egy hozzátartozó ápolni tudja, Isten a másik embernek az életében munkálja ki azt, hogy igen, most az az én életemnek az értelme adott esetben egy gyermeknek az életében, hogy a hosszú ideig beteg szülőt gondozza és visszaadja valamiképpen azt a sok szeretetet, amit annak idején ő kapott az ő szülőjétől. Bonhoeffer mondja azt, testvéreim, hogy ne mondjuk ki soha azt, hogy valakinek az élete értelmetlen élet. Az etikájában azt mondja, hogy értelmetlen élet nincs. Hogy miért van látszólag értelmetlen élet? Miért születnek értelmi fogyatékosok? Miért vannak olyanok, akik ilyen helyzetben kell, hogy éljenek? Erre azt mondja Bonhoeffer, ez titok, és ez az Isten titka. Ezt ne is bogozzuk egy idő után. Isten titka, nem kapunk rá választ, testvéreim. De a titkok is hozzátartoznak az életünkhöz. Végső soron minden titok. A fogantatásunk is egy titok. A születésünk, az egész életünk, ahogy működik a szervezetünk. Isten is egy titok, ami számunkra, amiből valamicskét tudunk, amit ő kijelentett. Krisztus is egy titok. Krisztus titkáról hányszor beszél Pál apostol, az evangélium titka. Végső soron minden titok, testvéreim, ami számunkra. A lényeg az, hogy Krisztus, hogy úgy mondjam, meghalt a látszólag értelmetlen életet élő emberekért is. Ők is megváltottak, még akkor is, hogyha ők a buksiukkal, ahogy azt mi fel tudjuk fogni, nem tudják felfogni, de adott esetben érzik a szívükkel, sokszor az ilyen emberek jobban fel tudják fogni, és ezeknek az életeknek az értelme abban van, hogy Isten őket reánk bízta, és mi kell, hogy ápoljuk őt. Nagyon röviden a halálnak az értelméről, ugye ez egy nagyon nehéz kérdés, mi a halálnak az értelme, testvéreim, az ókorban Epikúrosz adott egy ilyen választ, ugye erre, hogy nem érdemes foglalkozni a halállal, mert amíg vagyok, addig nincs halál. Amikor pedig halál van, akkor már én nem vagyok. De érezzük azt, hogy ez nem elégít ki bennünket, nem elégíti ki a mi kérdéseinket, és a mi, hát hogy így mondjam, szent kíváncsiságunkat. Rengeteg próbálkozás van, persze Isten nélkül, hit nélküli megfogalmazások, biológiai értelmezés, a halál egy biológiai folyamat, megöregszünk, meg kell halni. Természeti folyamat, úgy, mint minden más a természetben, és így elkerülhetetlen. A második, hogy a halált, az életet a halál teszi izgalmassá és dinamikussá. Igyekezzünk minél jobban kihasználni, illetve jobb esetben minél többet alkotni. Van egy ilyen cinikus megfogalmazás is, hogy helyet kell adjunk a következő nemzedéknek, mert mi lenne a világon, hogyha senki nem halna meg, már nem tudnánk elférni a Földön. Ugyanilyen cinikus válasz, az élet túl egyhangú lenne halál nélkül. Aztán van egy, az eutanáziának a válasza, ugye, hogy az élet, a halál is, pont mint az élet, az én kezemben van. Addig élek, amikor akarok, akkor vetek véget az életemnek, amikor akarok. És van a keleti vallásoknak ugye a válasza, hogy tulajdonképpen csak meghalok, de egy új életbe újra feltámadok, a reinkarnációnak a gondolata. Hogy látjuk mi ezt a kérdést, testvéreim? Hát úgy látjuk, hogy a halál az egy rettenetes valóság, és nem természetes velejárója az életnek. A Biblia azt tanítja, a bűn zsoldja a halál. A halál balesetként jött be a teremtésbe. Nem Isten eredeti tervében volt benne. Édesanyám mindig azt mondta, hogy ha a halál bele lett volna kalkulálva az Isten teremtési rendjébe, akkor pontosan olyan örömmel lennénk egy temetése, mint amilyenek egy esküvőn vagyunk. Mert pontosan úgy tudnánk azt elfogadni. Isten megengedte ezt. Ez is egy titok, hogy miért engedte meg, de erre nincs válasz. A Biblia ad erre választ, hogy miért engedte meg azt, hogy ez a szörnyűséges hatalom itt legyen ebben a világban. De Krisztusról beszéltünk, Krisztus azért jött el, hogy ezt a félelmetes hatalmat is legyőzze. Ugye így fejezi ki a Szentírás, hogy kihúzza a halálnak a fullánkját. Akik itt méhészek, azok tudják, hogy mit jelent, ugye, hogyha már a méhecske megszúrt, akkor benne marad, és utána támadhat, de már nem tud ártani nekünk. Azt hisszük mi keresztények, hogy a halál pillanatában nem esünk ki az Isten kezéből. Szabó Árpi bácsi áldott emlékezetű mindig ezt mondta, hogy Isten átvesz a jobb kezéből, vagy a bal kezéből, a jobb kezébe. És ahogy a K.T. szépen fogalmaz, akik hisznek Krisztusban, a halál már csak által menetel az örök életre. A halál a keresztény ember számára se könnyű, testvéreim. Éppen azért, mert ellenség. Persze nem mindenki egyformán megy át ezen. Egyszer prédikáltam a Jordánon való átkelésről, ugye, ez a holland teológiában mindig a halálon való átkelés, és hát ott olvastam egy prédikációban, hogy Úgy elképzeli persze az író, azt mondja, hogy volt, aki újonva ment át a Jordánon, volt, aki énekelve, volt, aki sírva, volt, aki aggodalmaskodva, volt, aki jajbeszékelve, volt, aki panaszkodva, volt, aki miértekkel. A lényeg az, hogy mindenki átjut. Ne Isten gyermekei se egyformán fogunk átmenni ezen. Van, aki könnyebben, van, aki nehezebben, van, aki szépen álmában, ugye, akinek Isten megadja, hogy még a halál rettentését se kell átélje. De ez a lényeg, testvéreim, hogy mi hisszük, hogy akkor is Isten kezében vagyunk, és van egyetlen nagy vigasztalásunk, hogy mi életünkben és halálunkban Krisztus tulajdona vagyunk. Testvéreim, az utolsó, hogy élet, az élet értelme az örökké valóság szempontja alatt. Mi tudjuk azt, még egyszer mondom, hogy az életünk végső értelme nem itt ebben a földi létben van, hanem abban a jövőben, amit Isten készített el a mi számunkra. A keresztény ember azért különös, mert és különbözik a hitetlen embertől, vagy a keleti embertől, vagy minden más embertől, mert ő az örökké valóság jegyében él, az örökké valóság, hát perspektívája alatt él. És ezért, akkor is, amikor ezt az életet sokszor értelmetlennek érzi, tudja azt, hogy az örökké valóság szempontjából, Isten az örökké valóságra nézve valamit ki akar munkálni az életünkből. A keresztény embernek tehát van reménysége, és ez a reménység élteti őt. A rabot azt tartja, ugye, életben, hogy egyszer ki fog szabadulni. Ezért nem akarja az Európai Unió engedni, ugye, a tényleges életfogytiglani büntetés, mert azt mondják, hogy akkor elveszett minden reményét. Így legalább, ha 40 évre is ítéled el, mondjuk, ha 20 éves még van reménye, hogy 60 éves korában egyszer kiszabadul. Ugye, tehát mi ebben reménykedünk, és ezért, hogy úgy mondjam, egy folytonosságban, tudjuk azt, hogy a megváltás elkezdődött, a megváltás már valóság az életükben, mi ezt bizonyos fokig már megtapasztaljuk, még sírunk és nyögünk, mondja Pál apostol. Érdekes, hogy ott a szülési fájdalmat, azt a szót használja a nyögésre. Itt a szülőédesanyák tudják, hogy nyögtek, de egy óriási reménységben nyögtek, és ez az volt, hogy nem sokára egy új élet fog megszületni. És ahogy Jézus mondja, annak a fájdalmát is már megenyhítette, és elmúlt, mert tudták, hogy új ember született erre a világra. Testvéreim, a hívő emberek se élete se könnyebb, mint másoknak az élete. Még egyszer mondom, a hívő ember is lehet olyan pillanatokban, hogy értelmetlennek érzi az életét, de tudja azt, hogy Isten mindenről tud. Tudja azt, hogy az élete Isten kezében van. Tudja azt, hogy az élete ott van Istennek a tervében. A földi élet a keresztény ember számára nem cél, hanem egy eszköz. Tudja, hogy nem ez a végső cél. A földi munkám, a sikerem, a családom. Ez viszonylagos és mulandó. De nem igaz az, amit mások mondanak, hogy ezért a keresztény ember elhanyagolja a földi életet. Ez sohasem igaz. Ezzel mindig mások vádolnak bennünket. Senki sincsen, aki annyira komolyan venné a földi életet, mint éppen a megváltott ember, a Krisztusban hívő ember. Mi éppen azért vesszük komolyan ezt az életet, mert tudjuk azt, hogy az életünk a jövendő felé, az Isten országa felé halad. Hogy mondja János apostol, aki várja ezt, vagy Péter apostol, az nem vétkezik, hanem megtisztítja magát. Most nem idéztem pontosan. Várjuk a vőlegénynek az érkezését. A kommunizmus, ugye, még sokan erre emlékszünk, azzal vádolta a keresztényeket, hogy az evangélium ópium a népnek. De tegyük fel a kommunistáknak is, és minden hitetlennek a kérdés, testvéreim. Ők milyen jót tudtak adni az embereknek? Mit tudtak ehelyett? Mit tudtak ennél jobbat adni az embereknek, mint a Krisztusban való hit? Testvéreim, le tudja valaki jobban törölni a könnyeinket, amikor sírunk a szeretteink koporsója mellett? mint Krisztus, akiről tudjuk, hogy egyszer minden könnyet letorol a mi szemünkről. Van valami, ami dicsőbb választ adna az életnek a kérdésére, mint ami hitünk, ami keresztény hitünk. Mit adhat ez a világ? Legfeljebb azt, hogy heroikusan küzdjél, és mondják, és ma nálunk is a gyülekezetben van 2-3 ember, ezt vették be, hogy be vagyunk gódolva 120 évre. Na mondom, jó, csak akkor 120 év múlva csak meg kell halni, ugye? Azon már nem gondolkozott, ugye? Csak most már botra támaszkodva, még él 40 évig. Ha mondom, köszönöm szépen, botra támaszkodva, még éljek 40 évig, vagy 40 évig feküdjek az ágyba. Én nem kérem ezt, nem kívánom, nem. Ennyit tud adni a világ. Hogy majd jön a tavasz, mondják ugye az rákos betegek, és aztán majd táncolunk egy nagyot a csűrbe. Ugye? Hát ennyit tud adni a világ. Olcsó vigasztalást tud adni, testvéreim. Semmilyen vigasztalást, amely egy halálos, én voltam másfél évi halálos betegeknek a gondozója segédlelkész koromban, és átéltem ezt, hogy milyen olcsó volt a hozzátartozóknak. Nem ezt várták, azt várták, hogy a halálról beszéljek, az örök életről beszéljek, és akkor jöttek a süket szöveggel, hogy majd fogunk táncolni a csűr közepén. Hát igen, ennyit tud adni a világ, ennyit tud adni a hitetlenség, testvéreim. Csak Krisztus váltsága, halála, feltámadása adhat nekünk megnyugtató választ az élet értelmének a kérdésére. De ez erőt ad és hitet ad, hogy az életnek igenis van értelme, mert van egy végső cél, ahova megérkezünk, és ez Isten országa, és az a hazánk, az a hajlékunk, ahol Jézus Krisztus elment, és ahol helyet készített a mi számunkra, és azt mondta, Jézus egyetlen egyszer mondta azt, hogy én akarom. Máskor mindig azt mondta, hogy úgy legyen, ahogy te akarod. De egyetlen egyszer azt mondta, hogy én azt akarom, hogy ahol én vagyok, az enyém is ott legyenek. Ahogy kedvenc igehirdető Walter Lüthi mondja, Krisztus viszi magával a pereputját, ott se tud az övéi nélkül élni. Testvéreim, ez nekünk nem csak célt ad, hanem örömöt is ad, kielégülést ad, és így éljük ezt a földi életet. Mit kívánhatnék többet, testvéreim, ennél nektek, mint hogy legyen egy értelmes életetek. És ha ebben ez a kis szerény előadás egy picit is segíteni tudott, így szoktam befejezni, ezért legyen Istené minden dicsőség. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
Köszönöm szépen. A pereputy nevében.
Köszönöm.
Mondtál még valamit, hogy beleférsz időbe? Hogy
hát nem tudom, van egy versem. A könyvemet is azért szeretném mutatni, mert lehet, hogy valaki érdekel, ez nagyon röviden. Teszem, illetve két kis, van egy kicsi könyvem, erről nem fogok beszélni. Erről néhány szót, erről a könyvemről sokan ismerik már. A második könyvem, ami itt jelent meg, ez a másik, ez Magyarországon. Ennek az alcíme a fontos tulajdonképpen, ugye az üzenetben így jelent meg, hogy barangolások bibliai tájakon. Nem egy útleírás, ez már én is 19 évvel ezelőtt néhány helyen voltam Izraelben, de én a bibliai helyeknek az üzenetét szerettem volna ebben a könyvben elmondani. Ez egy olyan könyv, amit úgy írtam meg, hogy hiánypótló könyv a magyar építő irodalomban. Én legalábbis nem találkoztam ilyennel, és azért írtam meg annak idején az üzenetben ezt a sorozatot. Nagyon sok helyről írtam, 50 helyről van szó benne, vannak nagyon ismert helyek, amiket mindnyájan Róma, Jeruzsálemtől kezdve az Újszövetség levelei, Kolossé, az Ószövetség híres helyei, de vannak nagyon ismeretlen helyek is, ugye meg szoktam kérdezni a lelkipásztoroktól is, hogy melyik volt az első város, István már tudja, ugye nemrég kérdeztem meg, ugye Énok. Például ezt Kain építette. Erről a városról is van egy fejezet. Egyetlen egy fejezetet nagyon röviden szeretnék ismertetni, és ez Emmaus. Ez azért úgy írtam meg ezt a fejezetet, hogy egy világhírű, ókor kutató, de komoly hívő embernek az előadását hallottam Debrecenben. Onnan indult a történet, hogy a régészek megpróbálják feltárni a bibliai helyeket. És akkor Emmaust is keresték. A gondot az okozta, hogy sok Emmaus van Izraelben, legalább 4. És van egy nagyon nagy Emmaus település, amelyik 40 kilométerre van Jeruzsálemtől. És azt mondták az úgymond liberális régészek, hogy a Biblia téved. Ugye a Biblia szerint 11,4 kilométerre van Emmaus. És azt mondták, hogy ott kell kutatni. De voltak hívő régészek, akik azt mondták, ha a Biblia azt ír, hogy 185 futamat, akkor az ott kell legyen. És megkapták Emmaust. Na most jön az izgalmas kérdés. Kiderült, hogy mi volt Emmaus? Jeruzsálemnek az elit negyede. A Bunezjua, a melyik Kolozsváron? Vásárhelyen a Somos tető, ugye, ahol a legelőkelőbb és a leggazdagabb emberek éltek, ugye? Honnan tudják? Hát felvették a hatalmas házakat, gyönyörű csempek, Grícia, hogy magyarul fejezzem ki magam, ugye? Fürdőbedencék, hatalmas házak, gyönyörű kertek, ugye? Mi az izgalmas? Ki írja meg ezt az evangéliumában? Lukács, ugye? A többiek mélyen hallgatnak erről. De miért írja meg ezt Lukács? Kinek dedikálja Lukács az evangéliumát? Teofilusnak. Teofilus, aki egy magas rangú római tisztviselő volt, ugye? És azt mondta ez a nagy professzor, hogy minden valószínűség szerint Lukács a rabszolgája volt, és felszabadította őt, és meg akarta hálálni neki. Hogyan hálálhatta volna meg jobban, mint úgy, hogy megírta neki az evangéliumot, ugye? De mit akart ezzel mondani Lukács? Azt akarta mondani, hogy kedves Teofilus, te azt hiszed, hogy Jézusnak csak ilyen csóró, fél analfabéta halászok voltak a tanítványain. De figyelj csak, látod, Jézusnak voltak az elit negyedből is tanítványai, Emmausból is, nagy emberek, gazdag emberek, elit, a felső 10 000-ből való emberek. És ha ők nem féltek Jézus tanítványa lenni, kedves Teofilus, te se félj ennek a Jézusnak a tanítványa lenni. Ez a történet. De mi az üzenete ennek, testvéreim? Ez az, hogy imádkozzunk azért, hogy a nagy emberek közül is legyenek Krisztusnak tanítványai. Miért? Két dolog miatt. A nagy embereknek óriási a befolyásuk. Ők sokkal több embert érnek el. Én elérek maximum életemben, nem tudom, Hollandiával együtt prédikáltam mondjuk 10 000 embernek. De hogyha én nem tudom, Balogh Zoltán bizonyságot tesz a hitéről a televízióban, azt hallgatja 6 millió ember. Vagy egy más híres ember, ugye? Vagy egy világhatalom. Hallottam most, hogy az amerikai alelnök egy nagyon komoly hívő ember, ugye, és jó emeli a hólyag mellé egy komoly hívő ember. Hát, hogyha jóra tudja vezetni, jóra tudja befolyásolni, ugye. Milyen szerepe lehet egy ilyen hólyag mellett egy komoly hívő embernek, ugye. És a másik dolog, testvéreim, a hívő embereknél van a picula, vagyis a nagy embereknél, ugye. Mi kicsi piculájú emberek vagyunk, kicsit tudunk oda tenni, ugye. Én Hollandiában sokat éltem, ugye, és jártam. Ne gondoljátok, hogy a sok minden, ami itt épült, csak azoknak a szegény asszonynak a 2 filléréből van, bár azt mondjuk, hogy azt tartja fenn az egyházat. De sok ember, sok 1000 eurót oda tett. Csak például, aki megvette a mi táborozó helyünket, 4 000 márkát emelt ki a mellény zsebéből, persze mondjuk volt neki, de ha nem lett volna hívő ember, még egy ficulát sem mert volna ki, semmit sem mert volna ki. Tehát, testvéreim, ezért ne irigyeljük a nagy embereket, ne cinikusan nyilatkozzunk, hanem imádkozzunk, hogy legyenek ilyen emberek. Hát, egy fejezetet csak úgy ízelítőül, nem tudom most még a verset.
Hol lehet ezt megvenni?
Jó. Akkor a verset elhagyjuk, majd egy másik alkalommal. Már 10 perc a vers, az a helyzet.